kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Pintér Gábor érsekkel, Belarusz apostoli nunciusával a Szentatyánál tett látogatásáról.
Érsekatya, pénteken délelőtt a Szentatya fogadott téged, másfél éves Belarusz tartózkodásod után. Mit hoztál magaddal, és mit tudtál neki átadni?
Sok örömet és nagyon sok pozitív tapasztalatot. Ezzel is kezdtem egyébként a beszélgetésünket, hogy én nem panaszkodni jöttem, és nem szomorú híreket akarok neki mondani, hanem sok-sok pozitív élményt és tapasztalatot.
Hogyan fogadta?
Nagyon örült neki ő is, és megköszönte, hogy nem panaszkodni akarok. Hála Istennek rengeteg szép és pozitív élmény ért, mióta ott vagyok. Minden értelemben, tehát akár a katolikus egyházat illetően, akár magát az országot, az ország működését illetően, az ország szépségét, természeti szépségét illetően. Volt lehetőségem most már körbejárni az országban, megismertem az összes egyházmegyét.
Pedig elég nagy ország,
Magyarországhoz. Így van, kétszer akkora, mint Magyarország, így van. Hála Istennek tényleg tele van örömmel a szívem.
Katolikus egyház, vatikáni képviselője vagy. Mi a feladatod most ebben a sajátos helyzetben, tekintve az ő történelmüket, hogy nemrég még Szovjetunió része voltak?
Igen, hát ennek az országnak és ennek az egyháznak nagyon sajátos helyzete van, hiszen a Szovjetunió része voltak, és hát az elnyomatás, az egyházat illető elnyomatás az sokkal-sokkal nagyobb volt és szörnyűbb volt, mint amit mi erről gondoltunk vagy tudtunk. Én ezt csak most látom, amióta ott vagyok. Tehát volt nekünk valami fogalmunk és hallottunk bizonyos dolgokat. Tehát ennél a helyzet sokkal súlyosabb volt. Tehát az intézményes egyházat gyakorlatilag teljesen megszüntették.
De most csak katolikus egyházról beszél.
Sajnos nem. Az ortodox egyháza ugyanez vonatkozott. Nyilván most a Belarusról beszélek. Tehát ugye Oroszországban azért engedtek egy bizonyos színjátékként voltak azért nyitott kolostorok, meg templomok, de Belarusban például nem volt egyetlen ortodox püspök sem, ahogy katolikus sem volt. Ugyanúgy, ahogy a katolikus papok életét, munkáját ellehetetlenítették, ugyanezt történt a belarusz ortodox papokkal is. Tehát semmivel nem volt jobb helyzetük, mint a katolikusoknak. Akiket teljesen, hogy így mondjam, meg tudtak szüntetni, ez a görög katolikus közösség és egyház volt. Nekik volt a legrosszabb, így van. Tehát egy olyan állapotban éltek, ami mondom számunkra elképzelhetetlen volt, és még ma is az, ezzel most szembesülök napról napra.
Hogy tudták mégis megőrizni a hitüket? Mert megmaradt a hitük.
Hát ez egy csoda nekem is, mind a mai napig. Én ezt csodaként élem meg napról napra, hiszen a hitüket megőrizték, ez kézzel fogható, tehát alig-alig van az országban olyan ember, aki nem hívőnek mondja magát, akkor is, ha mondjuk nem annyira gyakorló keresztény, de alapvetően az ország keresztény, és a gondolkodás, a mentalitás, a mindennapi életben ez megnyilvánul, hogy megőrizték a hitet. És ez egy nagyon érdekes dolog, amit lassan-lassan megértek, hogy ez a családokon keresztül történt. Tehát a családok voltak képesek arra, hogy továbbadják a hitet titokban, és veszélyeztetve tulajdonképpen a saját egzisztenciájukat is, hiszen ha a szülőkről kiderült, hogy ők valamilyen módon hitre próbálták nevelni a gyermekeiket, akkor ők maguk is elvesztették mondjuk a munkájukat és az egzisztenciájukat, ezért nagyon nagy részben a nagyszülőkre hárult ez a feladat. A nagyszülők és dédnagyszülők voltak azok, akik nagyon titokban tovább tudták adni a hitet, és aztán persze a szülőkből nagyszülők lettek, és aztán ők folytatták ezt a dolgot, és hát ez így ment generációkon keresztül.
Arányát tekintve mekkora a katolikus egyház az összlakossághoz képest Belarusban?
Az ország lakossága 10 millió, körülbelül annyi, mint Magyarország. Ennek 20% katolikus, tehát körülbelül 2 millió katolikusról beszélünk. Ez arányaiban nyilván jelentős összehasonlítva más ortodox országokkal, ahol sokkal kisebb a katolikusoknak a százalékos aránya. Tehát itt egy nagyobb katolikus közösségről beszélünk. És talán pont ezért mondhatom azt, hogy a katolikus-ortodox együttélés és az nagyon harmonikus, és nagyon pozitív a kapcsolat között.
Ennek van történelmi hagyománya is, ennek a békés együttélésnek?
Feltétlenül van történelmi hagyománya is, hiszen évszázadok óta ezek az egyházak egymás mellett és együtt élnek az országban. És hát van egy érdekes aspektus, amit szintén ott értettem meg, hogy a családoknak több mint 40%-a úgymond vegyes házasság. Tehát ortodoxok és katolikusok házasodtak és házasodnak, és hát ez ugye felszabadítja a félelmeket, hogy így mondjam. Tehát nincsen tartás, nincsen félelem a másiktól, hiszen egy családban élünk, ismerjük egymás vallását, ismerjük egymás hagyományait, kultúráját, és ezek a családban egyesülnek, és mondjuk például kétszer ünnepelnek húsvétot, kétszer ünnepelnek karácsonyt, ez teljesen természetes a családok számára.
A kisebbség kérdése hogy néz ki Belarusban?
Gyakorlatilag nincs ilyen kérdés, hogy így mondjam. Én ezt szintén ott tanultam meg néhány hónapi ott tartózkodás után, hogy nagyon nincs értelme rákérdezni a kisebbségi kérdése, vagy hogy ki milyen nemzetiségű, tehát ha most konkrétan erről igen. beszélünk, hiszen olyan sok idő óta együtt élnek ezek az úgymond nemzetiségek. Tehát itt beszélünk nyilván lengyelekről, litvánokról, lettekről, aztán beszélünk ukránokról, született beloruszokról, nyilván ugye az az alap lakosság, meg oroszokról is. Tehát ez a Szovjetunió idején is keveredett, de előtte még inkább. Tehát évszázadokon keresztül ez egy folyamatos keveredés volt, és ma tulajdonképpen ott senki nem kérdezi meg, hogy te milyen nemzetiségű vagy, bár nyilván tudjuk, hogy a katolikusok nagy része valamiképpen azért lengyel-litván származású, de ez nem merül föl, mint kérdés.
Tehát akkor létezik egy ilyen közös nemzeti identitás?
Létezik. Igen, nagyon érdekes, ahogy ez most újra megerősödik ez az identitás, hiszen évszázadokon keresztül megpróbálták ezt az identitást elvenni tőlük. Először a lengyel-litván birodalom idején, amikor nagy része az országnak megszállás alatt volt, aztán több mint 3 évszázadig orosz megszállás alatt voltak, ez még a cári időkről szól, aztán volt a szovjet birodalom, tehát minden időben megpróbálták az identitásukat megszüntetni, elvenni. De ők ezt szintén át tudták örökíteni, és most 27 év óta, mióta az ország ismét szabad és önálló, ezt az identitást, ezt az önazonosságot megpróbálják újra erősíteni. Ez vonatkozik a nyelvre, mint belarusz nyelvre, ugyanúgy, mint a nemzeti öntudatra is, és nagyon-nagyon komolyan veszik minden szinten, tehát a politikusok is, és az egyszerű emberek is.
Használtunk itt olyan fogalmakat a beszélgetés során, mint belarusz és belorusz, és nem használtuk azt a kifejezést, hogy fehér orosz. Mi ennek a magyarázata?
A magyarázata az, hogy ez a régen általunk is használt fehér Oroszország elnevezés, ez idejét múlt már. Hivatalosan is, mert hogy az ország hivatalos neve ma Belarusz köztársaság, vagy mondhatnánk magyarul Belarusznak is, tehát ahogy mondtuk is az ország nevét, ez a hivatalos neve az országnak azért, mert ez is az identitásukat erősíti. Tehát ők el akarják kerülni, hogy a nemzetközi közösségben bármilyen módon összekeverjék őket Oroszországgal, mert hogy Belarusz nem része Oroszország. És nem volt része, a területileg sem, és mint nép sem volt része. Testvérnépek, ezt mondhatjuk, és ez mind a mai napig érezhető. De ez mégis egy külön nép, külön hagyománnyal, külön kultúrával, stb.
És akkor a belorusz az igazából nem fehér oroszt mond,
így van,
hanem...
Így van. Tehát ennek az eredete, a szónak az eredete, ez egy ószláv szó, a rusz, amit sokan ismernek nyilván a hallgatók közül is. Ez az annak idején kijevi rusznak nevezett nagy birodalomról szólt. A rusz maga az azt jelentette, hogy egy federációs, egy szövetségi rendszerben éltek a népek egymással, ezek a szláv népek. Nem volt egy központi vezetés, nem volt egy központi kormánya ennek az együttélésnek, de maga a szó az azt jelentette, ami ma már nincs, egy államformát jelentett, amiben ezek testvérnépekként egy érdekszövetségben éltek együtt, és ezt hívták annak idején kijevi rusznak, és ez évszázadokon keresztül működött, mint rendszer. Aztán ezek a népek egyre önállóbbá váltak, létrejött a saját identitásuk, és akkor lassan-lassan kialakult a saját központi vezetésük, aztán határokat húztak maguk közé, ez egy évszázados fejlődés volt. De eredetileg a rusz ez innen ered, és innen ered aztán Oroszország neve is, tehát Ruszland, ugye ez innen jön, ugyanúgy Fehér Oroszországnak a régi elnevezés, tehát a belarusz forma, szintén a ruszból ered, tehát nem Oroszországból ered, hanem a rusz szóból.
Végül még egy fontos kérdés, melyek a belorusz katolikus egyház előtt álló legfontosabb mai feladatok?
A Belarusban élő katolikus egyház fantasztikus csoda szintén, ahogy az előbb mondtam, a hit átmentését. Az is egy csoda, ahogy ez az egyház él. Egy nagyon dinamikus egyház, egy nagyon élő egyház, ahol minden generáció jelen van, és aktívan van jelen az egyház életében. Gondoljunk csak bele, hogy a liturgiákon és a szentmiséken a katolikusoknak 2/3 rendszeresen részt vesz. Tehát ez egy óriási arány összehasonlítva a mi közép- és nyugat-európai számainkkal. Tehát egy nagyon élő egyházról beszélünk, ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy ők is élvezik, hogy így mondjam, azt a vallásszabadságot, amit évszázadokon keresztül nem tudhattak a magukénak, hiszen a szovjet idők előtt az ortodox befolyás olyan erős volt, hogy szintén a katolikusokat megpróbálták elidegeníteni a saját egyházuktól. Most van egy vallásszabadság, és hát ennek mindenki örül nyilvánvalóan, és ez megadja az alaptónust, hogy így mondjam, egy nagyon örvendező és élő egyházban. A feladatok, amik előttünk állnak, az inkább a szervezeti részére vonatkozik az egyháznak, tehát olyan dolgokat kell még rendbe tenni az egyház és az állam között, amik rendezetlenek egy negyed évszázad óta, tehát pasztorális munka például az iskolákban, a kórházakban, a börtönökben, a laktanyákban, ezek még csak helyszinten működnek, ezeket központilag rendezni kell. Aztán hát van egy nagy várakozás az országban egy esetleges pápa látogatás felé, ez szintén egy olyan kérdés, amivel nagyon sokat foglalkozunk, hiszen azon a földön még soha pápa nem járt, úgyhogy mind a katolikus, mind az ortodox részről van egy nagy elvárás, és hát a kormány részéről is. Tehát van egy csomó gyakorlati feladat, amit rendbe kell tennünk, de alapvetően egy nagyon nagy reményekkel rendelkező egyházról beszélünk.
Köszönöm a hallgató nevében ezt a beszélgetést, és nagyon örülök, hogy bennünket is tudsz lelkesíteni és erőt adni, hogy mi is, magyarok otthon valamiként ezzel a lelkesedésre tudjunk élni.
Igen, van reményünk, és ezt sokszor elmondtam már, hogy nem szabad elveszítenünk ezt a fajta reményt, ami sokszor lehangol bennünket, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk. A katolikus egyház valamiképpen mindig ezt élte, és két évezred óta ezt éli. Vannak helyek, ahol valamiképpen redukálódik, és ugyanakkor sok hely van, ahol fejlődik, és ahol egyre nő, tehát ez mind az egyház.
Köszönöm szépen.
Pintér Gábor érsekkel, Belarus apostoli nunciusával, Páter Vértesaljai László beszélgetett.